Baktai Zelka és Miklós, a pszichológus házaspár, először csak magának írta le praxisának hordalékát, tanulságát, rendszerét, módszerét, aztán most az olvasóknak is, Eseteink címen. Kiderül belőle, hogy vannak szőke nők, anyósok és mostohák, nincs viszont gyesbetegség. Ráadásul több sztori van a könyvben, mint egy bulvárlapban. Viszont azokkal és Freud pacientúrájával ellentétben itt senkit nem fenyeget a felismerhetőség.
Magunk sem ismerünk rá az esetekre, és azok pedig, akikről szól, azok meg végképp nem.
Hogy lehet úgy átírni, hogy maga se ismerje rá, vagy akkor mi az, ami megmarad benne?
Azt gondolom, hogy nem átírunk, hanem egy szemléletet akarunk adni, és ehhez kitalálunk történeteket, amik nagyjából az eseteinknek az összefoglalásai. Tehát mondjuk olyasmi, mint ahogy egy múlt századi regény, az szól a polgárság fölemelkedéséről, de hát éppen egyik polgárról sem olyan különösebben. Így adunk neki valamilyen hitelességet. De még sokkal jobb így is, mint hogyha pszichológiai fogalmakkal jellemeznénk valakinek az életét. Én például azért írok, mert úgy tudok igazán jól gondolkodni.
Nagyon érdekes a könyvnek a szerkezete, hogy itt az esetek valami egészen bonyolult módon kapcsolódnak egymásba, és valami egészen zegzugos úton vezetnek, és mégiscsak előre.
Így működik az emlékezetünk. Érdekes módon még mindig jobban eligazodunk egy zegzugos óvárosban, mint egy lakótelepen, ahol számozzák az utcákat, vagy mondjuk őszről, térről, nyárról nevezik el, attól kétségbe lehet esni. És amikor valami olyan szálakat boncolgatunk, amik hol fölbukkannak, hol eltűnnek, sokkal nagyobb az öröm, hogy hirtelen saját maga az olvasó talál összefüggésekre, mint hogyha valamilyen geometriai rendet mi adnánk.
Azt gondolom, hogy egy 5-6 problémakör, ami jó körbe bicikliznek az esetek. Mik ezek?
Természetesen azt gondolom, hogy minden a párkapcsolat körül forog, mert innen indulnak a létünknek a nagy problémái. Aztán, hogy a párkapcsolat az visszamegy valamilyen szülő-gyerek viszonyra, vagy milyen egyebekre, mondjuk érdekes, hogy az egyik legfontosabb téma a jólét okozta szorongás, de hát ez is valamilyen szinten párkapcsolat. A központi a párkapcsolat, és hát ennek a apró kis bokra, hogy szülő-gyerek kapcsolat, munkatársi kapcsolat, anyós, igen, nem is szólva a párkapcsolatok azon eldorádójáról és csimborasszójáról, amikor a párkapcsolat egyik tagja szőke hölgy, tehát mi azt bebizonyítjuk, hogy igenis vannak szőke nők. Igen, benne van, és pedig alaposan leírva a szőke nők életrajza, ami úgy kezdődik, hogy pihés kis szőke gyerekként születnek, és egész életükben szeretik őket, és átengedik a vizsgákon, és tiszteleg nekik a rendőr. Emiatt aztán valóban kialakul egy szőke nő viselkedésmód, ami alaposan különbözik a többiekétől.
Ezen kívül kiderül a könyvből az is, hogy vannak mostohák, és persze vannak anyósok is.
Igen, például nekem is van egy, sokkal könnyebb dolgom van vele, mint Miklósnak az övével, de ez kevésbé érdekes, mint hogy a praxisunkban is nagyon gyakran találkozunk olyan feszült helyzettel, amikor a párnak a valamelyik tagja az ő szerelmének, férjének, feleségének az anyjával kerül nehéz helyzetbe, és emiatt nagyon fontos téma.
Zelka szerény volt, mert hát a te felfedezésed az, hogy ez azért van, mert ugye a vej egy icipicit lát az anyósa életéből, míg az anyósnak a lánya átélte vele a gyerekkorát, az egész életét, tehát egy sokkal nagyobb merítése van az anyós cselekedeteiből, mint az utóbbi néhány év. És általában valamiért az utóbbi néhány év az egy kicsit szerencsétlenebbre sikerült. Tehát ezért ilyen aszimmetrikus, és ezért létezik anyós.
Erre írtuk azt, hogy higgabb az oldat, amikor egy egész életnek a történései vannak benne, akkor egy rosszabb húzás könnyebben megbocsátható, és hogyha csak néhány év a közös történet, akkor ott sokkal erősebb súllyal szerepelnek a negatív események, tehát sűrűbb a negatív oldat.
Persze ismerünk olyan párkapcsolatot, ahol az egyik úgy ismert rá a saját szüleinek az igazi természetére, hogy összejött valakivel, aki egy egészséges és jó családban él.
Ami szerintem még nagyon fontos dolog, de biztos azért gondolom ezt fontos témának, mert magam is kisgyerekes anyuka vagyok, hogy valami egészen más szempontból közelít a gyerekek felé, és a gyerekkel való élés felé, mert ugye itt nem beszélünk gyereknevelésről igazából ebben a könyvben.
Lehetne nevelni a gyerekeket, de akkor úgy igazságos, hogyha azt mondanánk, hogy ők is nevelnek bennünket. Tehát, hogy ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszony, ahol a gyereknek is megvannak az igényei, de a szülőnek is megvannak az igényei, meg az elvárásai, és akkor ebből kialakul egy jó kis családi egyensúly, amiben mindenki beleteszi a magáét.
Azt hiszem, hogy ez a könyvnek az alapja, az a szemléletmód, hogy van egy család, és ennek a családnak minden tagjának megvan a maga joga. Amit talán itt fontos hangsúlyozni, hogy a gyerekek nagyon-nagyon nehéz sorsú emberek. Tehát egy csomó lehetőségük hiányzik. Állandóan azt élik meg, hogy itt ez a nagy felnőtt, és ez ezt teheti, azt teheti. Míg ő neki folyamatos utasításokra kell hallgatni, mások szabják meg a napirendjét, és ezt érzékeli. Határozottan szembeszállunk azzal a hiedelemmel, hogy a gyerekkor a szép és gondtalan.
Azon kívül van még egy másik hiedelem is, amivel határozottan szembeszállnak, és az pedig ez a boldoggyes és a glóriás anyaság.
Szoktak róla beszélni valamilyen szinten gyes szindrómát emlegetve, de én inkább azt gondolom, hogy ez a 21. század női lelkének a jelensége, ami arról szól, hogy egy felnőtt embernek jár kreativitás, jár életminőség, jár társaság és szex, meg egyéb ilyen dolgok, és hogy ebben a gyerek épp úgy megakadályozza, mint mondjuk a Bornier 19. századi családi struktúra. És hogy igenis, most el kell jönni nem csak a nőknek a szexuális felszabadulásának, a munkabéli felszabadulásának, hanem annak is, hogy kreatív módon tudják eltölteni a napuk egy részét. A gyerekkel töltött idő, a kicsi gyerekkel töltött idő, az monoton, és nagyon kevés kreativitás van benne.
Azt általában könnyű valakivel elfogadtatni, aki mondjuk egy értelmiségi munkakörben dolgozik, hogy a porszívót azt más is jól tudja fogni, és az egy időtakarékos megoldás, hogy a helyette valaki más porszívózik. És hogy a gyerekkel ez egy valami egészen megdöbbentően más dolognak tűnik, pedig a játszótéren ülni, amíg a gyerek a mászókán mászik, ez egy olyan tevékenység, amit átadhatunk időnként valaki másnak.
Valószínűleg ez azért is nehéz, mert nagyon sok bűntudat gyötri az anyákat az anyaságukkal kapcsolatban.
Annyira, hogy még a játszótéren egymással is nagyon nehezen beszélik meg azok, akik ugyanabban a helyzetben élnek. És hogy ennek a feloldása az az, hogy a gyereknek egyrészt valóban szüksége van egy monotóniára, egy napirendre, mert az tehermentesítés az jó neki, de másrésztről pedig a minőségi együttlét az, ami fontos neki, és hogyha 2 órát vagyok vele úgy, hogy akkor tényleg odafigyelek, és félrerakom a telefont, meg a számítógépet, az ő neki nagyon-nagyon jó, miközben, hogyha egész nap próbálom magamtól elhesegetni, igaz, hogy 24 órában együtt vagyunk, de mégsem vagyok igazán vele.
Én azt gondolom, hogy ez a könyv ez elég jól összefoglalja azt is, hogy a baktai házaspár eddig milyen terápiás módszereket talál ki.
Azért az a cím, hogy eseteink, mert egyrészt a saját dolgainkat is elég bátran leírjuk. A másik pedig a praxisnak van egy olyan jelentősége, hogy rendelő. És amiben azt hiszem, mi nagyon újat kezdeményeztünk, hogy kilépünk a rendelőből, tehát a játszótér például egy komoly helyszín, anyaggyűjtésre is, meg tanításra is. Volt olyan apuka, akivel csak úgy kiültem a játszótérre, és mondtam, hogy na most nézd a gyerekeket. Hagyd őket békén, és nézd, hogy kik ezek, mit csinálnak. De hát olyat is csinálunk például, hogy családépítésként szervezünk egy családi focikupát. Mert szerintünk egy családot épp úgy kell építeni, egy család egységén épp úgy kell dolgozni, mint mondjuk egy nagyvállalatnak a vezérkarán.
Jó, de nem beszéltünk a saktállításról, a horkolásról, a pszichotesztről, szóval rengeteg minden került bele ebbe a könyvbe. Ön kicsit összefoglalón.
Gondolom, hogy ezért volt öröm megírni, mert úgy rámutatott arra, hogy a saját mentálhigiénénket azt leginkább úgy tudjuk megtartani, hogyha kitalálunk új dolgokat, és ezeket merészen alkalmazzuk a terápiában, mi több magabiztosan. És hát mivel azért nálunk is úgy van, hogy a problémáink nagy részét maguk a kliensek oldják meg, hát így örömmel szembesülnek új dolgokkal.
Szóval van benne egy olyan fontos gondolat, és ez a bambulás és a hagyd békén a gyereketnek az összekapcsolódása.
Ez nagyon érdekes, mert a gyerekeknél, meg a férjeknél látjuk a legfontosabbnak, de azért a feleségeknek, meg az anyáknak is szükségük van arra, hogy néha egy kicsit úgy összerendezzék a saját gondolataikat. Tehát ez a bambulás, vagy minitransz, vagy elrévülés a mai világban többnyire azt a reakciót váltja, hogy figyelsz te rám egyáltalán? Miért nem nézel rám, ha hozzád beszélek? Holott ilyenkor arról van szó, hogy ugye egy pillanatra megáll a szemünk, és nem azt látjuk, ami a szemünk előtt van, hanem valami belső kép vetül a szemünk elé, és gondolkozunk valamin. És ez egy fantasztikus jó dolog, és mi fontosnak tartjuk, hogy ezt engedjük. Ez a szülőknek is jó, mert hogyha a gyereknek megvan az a lehetősége, hogy ő időnként elspekuláljon, elgondolkodjon a dolgain, akkor van arra esély, hogy ő is fogja engedni a szüleit időnként.
Ami nagyon fontos dolgokat kapizsgál, ez a sorsfordító mondatok és a vakvágányváltók, amin azt gondolom, hogy tényleg elképesztő, hogy mivel árasztjuk el magunkat, és mivel árasztja el a világ a gyerekeinket főleg.
Olyan ártatlannak tűnik egy ilyen mondat. Mondjuk a gyerek túl sokat szed, és akkor leül vele az apuka, és azt mondja, hogy edd meg azt a levest, most megtanulod, mit jelent becsülni az ételt. Akkor a gyerek ott ül, szepegve a hűlő levesnél, és azt jegyzi meg magának, hogy tanulni, meg megjegyezni valamit, az nagyon-nagyon rossz dolog.
Van ettől azért egy egyszerű példa is, tehát az ilyen mondatok, vigyázz, mert leesel.
A vigyázz, mert leesel, az egy ős példánk, mert a Juli lányunk néhány hónapos korában már tudott létrára mászni, és akkor odaültettünk szorongó embereket a létre alá, akik nem szólhattak, és akkor azt kellett látniuk, hogy mivel nem figyelmeztetik erre, hogy megvan a leesés esélye, ő egész ügyesen el van. Míg ők folyamatosan ilyen negatív jövőképet vázolnak egymásnak, és akkor be is teljesedik.
Volt erre egy nagyon jó sztorink, amikor egy bevásárlóközpontban mi fizettünk a pénztárnál, a gyerekek pedig elmentek tőlünk egy kb. 6-8 méterre, és fölültek egy repülőre, meg egy motorra játszani. És egy ilyen nyugdíjas korú néni odaállt eléjük, és a Lilinek elkezdte mondani, hogy vigyázz, nagyon kapaszkodj, nehogy leessél. Mire a Petyka azt mondta a néninek, hogy nem ezt kell neki mondani, mert akkor a végén le is fog esni tényleg, hanem azt kell neki mondani, hogy milyen ügyesen kapaszkodik.
Baktai Zelka és Miklós könyve Eseteink címen a Szakszum kiadónál jelent meg. Bodorvirágot hallották.